Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.
Közöttünk. Köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Szent István király fiához, a trónörökös Imre herceghez intézi ezt a tanítást Intelmek című művében. Ez a mondat lehet legfőbb üzenete mai félóránk témáinak is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Ifjúsági gyalogos zarándoklat résztvevői 24 éve különböző helyszínekről indulnak, és napi 20-25 kilométert gyalogolnak, hogy az Isten szülő elszenderülésének ünnepére, Nagy Boldogasszony búcsújára, Mária Pócsra, hazánk nemzeti kegyhelyére érkezzenek. Így történt idén is, amikor augusztus 11-én közel 300 fiatal Tiszaújvárosból kelt útra, hogy Mária Pócsra zarándokoljon. A zarándokokat előző este Fülöp metropolita, Atanáz és Ábel püspökök fogadták a tiszaújvárosi görögkatolikus templomban, ahol vecsernyét végeztek. Elsőként Kocsis Fülöp metropolita szólt a fiatalokhoz, akik zarándoklatukhoz ezt a jelmondatot választották. A béke és a remény magjai.
Ha már magokról van szó, akkor eszünkbe juthat Jézusnak az a nagyon fontos példázata, amit a magról mondott, kettő példázatot mondott a magról. Az egyik úgy szól, hogy a hitetek akkora legyen, mint a mustármag. A mustármag a legkisebb a magok közül, de aztán hatalmas fává terebélyesedik. Úgyhogy ha ti a hit és a remény magjai vagytok, a hitetek ilyen kis picike még, ez azért van, mert növekedésre vár. Egész biztos vagyok abban, hogy ez szépen ki fog bontakozni. Hosszú évtizedek tapasztalat az, hogy az ifjúsági zarándoklaton az hitében az ember megerősödik. Erősödjön meg, minden lépéssel növekedjen a hitetek, mint a kis mustármag. A másik példábeszéd Jézusnak pedig arról szólt, hogy a mag, ha nem hal meg, akkor egyedül marad. De ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Jézus ugyanezt tette, föláldozta magát, értünk adta magát, és ő belőle kifejlődött az egész egyház, az üdvösségünk, a megváltásunk. Ezt hozzá kell tenni, nem csak magam építgetem a magam hitét, vagy erősítgetem, hogy ne fogyatkozzon az el, hanem oda kell adnom magamat. Ezt az odaadást nagyon jól lehet gyakorolni a zarándoklat során, ezt az önzetlenséget, minél inkább megízlelitek ezt, hogy nem magamnak akarom megszerezni mondjuk a hideg dinnyét vagy a forró kávét, hanem próbálok segíteni folyamatosan, az zarándoklatnak ez fontos eleme, akkor megtapasztaljátok, hogy valóban így van. Minél inkább odaadó az ember, minél inkább meg tud feledkezni saját magáról, annál inkább lesz gyümölcsöző, gyümölcsöt hozó az élete. Hát ez a zarándoklat erősítse mindjárt a hitét, tegye gyümölcsözővé odaadásotokat, és így teljesítse be azt, amit kinek-kinek az Úristen az életében ezzel az zarándoklattal adni akar.
Orosz Atanáz megyés püspök házigazdaként köszöntötte a fiatal zarándokokat, majd a szertartás közben mondott beszédében három üzenetet helyezett a fiatalok lelki tarisznyájába.
A Zsoltárban elhangzott, hogy zarándok vagyok én is, egy 2500 éves verssor, zarándok vagyok én is, akárcsak atyáim mindnyájan. Nagyon szép a zsolozsmánknak az a része, amely ilyen ősi zsoltár verseket elevenít föl. Eszembe jutott a felolvasott 38. zsoltár kezdőverse kapcsán, hogy 1620 éve egy írástudatlan szerzetes az egyiptomi sivatagból elment Alexandria pátriárkájához, Teofilosz pátriárkához, és kérte, hogy olvasson neki valami fontos igét a Szentírásból, mert ő nem tud olvasni. És akkor a pátriárka éppen ezt a Zsoltárt lapozta föl, mondám, megfontolom utaimat, hogy ne védsek nyelvemmel, lakatot teszek a számra, és itt szólt akkor a szerzet, na itt álljunk meg! Most elmegyek, akkor ezt megpróbálom begyakorolni, és 29 év után, 29 év múlva jött, hogy akkor folytathatjuk, mert úgy, ahogy már sikerül lakatot tennie a szájára, és senkit nem bántani a szavaival. Nem is kis kihívás ez egy hetes zarándoklat elején. Aztán hallottuk Euplosz diakónusnak a dicséretét. Ez az Euplosz szicíliai diakónus volt, aki maga jelentkezett, amikor Diokleciánus császár betiltotta a szentírások használatát, és begyűjtette az összes szent könyvet. Maga vallotta be, hogy keresztény vagyok, és nem adom oda a könyvet, és ott vitatkozik, mára is megmaradt, ránk maradt a protokoll, a jegyzőkönyv az ő kihallgatásáról, ahol a prokonzul váltig meg akarja győzni, hogy adja már oda a könyvet, és akkor szabadon engedi. És Euplosz megmondta, nem adhatom a szent könyveket, mert ez a mi életünk, ebben van a mi örök életünk. És ott a jegyzőkönyvben többször is szerepel az a hitvallás, amit azóta is mi oly szívesen ismétlünk, hogy mert ragaszkodom Krisztushoz, az én Istenemhez. Nem mostanában, nem is az előző századokban, hanem már 1720 éve is így fogalmaztak, így beszéltek a keresztény hit igazi megvallói. Ragaszkodom Krisztushoz, az én Istenemhez, még akkor is, ha ez nem tetszik az üldöző hatóságoknak. És mivel Urunk színeváltozásának az ünnepe is van, a Zsoltárok mellett Zsolozsmánkban szerepelt az ünnep titkának a megéneklése. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt ebben a templomban még képileg is ez az ünnep jön közel hozzánk. Odafönt egy óriási nagy freskón láthatjuk ezt a történetet, ahol Péter, Jakab és János elámul a csoda láttán, hogy Jézus Krisztust, az Isten embert a maga isteni ragyogásában láthatja. Mi pedig megénekeltük, hogy a fülünk is befogadja azt az isteni szózatot, amely ott elhangzott az atya szájából. Ez az én kedvelt fiam, kiben nekem kedvem telik, őt hallgassátok. Ez is fontos üzenet felénk. Mert amit ő mond, az széntiszta igazság. Életünket építhetjük rá, és földi zarándoklatunk végén, nem ebbe a kupolába, hanem a mennyországba. A kupola által jelképezett mennyboltnak, a mennyek országának a polgárai lehetünk. Ezt kívánom én minden kedves zarándok testvérünknek.
Az ifjúsági gyalogos zarándoklatról készített videó összefoglalónkat megtalálják a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján.
Két évi uralkodás után az Istenszülő elszenderülése emléknapján 1038. augusztus 15-én hunyt el Magyarország első keresztény uralkodója, államalapító Szent István király. Egymaga vitte sikerre az államegyesítés, egyházszervezés és törvényhozás hatalmas munkáját. 1083-ban szenté avatott uralkodónk a kereszténységben is különleges helyet foglal el, hiszen a katolikus és 2000 óta az ortodox egyház is szentként tiszteli. A magyar törvénytár törvénykönyveit pedig az a politikai és erkölcsi útmutatást nyitja meg, melyet Szent István király intelmei néven ismer a magyar történettudomány. 1000 évvel ezelőtti üzenete a mai magyarok számára is aktuális és érvényes. Hallgassák meg erről Jászter Beáta gondolatait, melyet szokása szerint egy verssel vezet be.
Tűz Tamás, Szent István király. Részlet. Kegyes jobbjával törvényt írt keményet, hogy megkösse a rónák vadporát. Szőlő teremjen és kenyér fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, arany szív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább. Hát róla zengjen most a lelkes ének, Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved s a föld sava. És ő volt a ma bibliai sáfár, kire bejó, hogy éppen rátaláltál, midő megvirratt, napunk hajnala. Szent István ünnepéhez közeledve számos könyv, tanulmány, cikk, film mutatja be államalapító királyunk életét, uralkodását, személyiségét. Sokféle értelmezésben állítják elénk. Erőskezű uralkodó, erkölcsös király, a keresztény hit védelmezője, európai államférfi, jóságos és szigorú, újító és egyben hagyománytisztelő. Egy olyan uralkodó, akit a keleti és a nyugati kereszténység szentnek ismer el. Ő általa született meg stabil és erős országunk, meghatározó európai szerepünk, erkölcsi tartásunk, keresztény hitünk. Amikor róla beszélünk, ezeket hangsúlyozzuk és mellékesen megemlítjük, hogy édesapa is volt. Tudunk Imre herceghez írt intelmeiről, de kevesen mélyedünk el annak értelmezésében, pedig megéri, mert mindannyiunk, főként az édesapák számára tanulságos olvasmány lehet. István király erkölcsi tanítást hagyott fiára, amely praktikus gyakorlati tanácsokat tartalmaz, 10 parancsolatba rendezve uralkodásához és egész életéhez. Nem csupán logikus felépítésű és pontos tanács, hanem személyes és bensőséges hangnemű önvallomás egy gyermekhez, akinek megvilágítja az egyetlen követendő utat. Ezek az intelmek századokra előre meghatározták a gyermekek nevelését. Ma is nagy szükség lenne az ilyen intelmekre, mert napjainkban is aktuális erkölcsi elveket tanít, olyanokat, amelyek örökérvényűek. Édes fiam, szívem gyönyörűsége, olvashatjuk. Milyen gyengéd és szeretetteljes megszólítása ez egy gyermeknek. Nem csak szeretet, hanem tisztelet is árad belőle. Bárcsak minden ember ezt hallaná az édesapja szájából. Arra tanítja a mai apákat, hogy merjék kimondani, szeretik és tisztelik gyermekeiket. De ha a hit pajzsát erősen tartod, tied az üdvösség sisakja is. A keresztény hit megtartása, az Istenbe vetett hit vezet el az örök életre. Az édesapa kitartó, mindig megújuló hite adja a példát a gyermek számára, hogy ő is azt tekintse élete alapjának. Az ő vallásos életét követi a család, megtanítja a gyermekeit arra, hogy bármi is érje őket, a Szentírásban mindig választ kapnak a kérdéseikre. Aki apjának ellenszegül, Isten ellensége az. Könnyű szeretni, de nehéz engedelmeskedni. Gyermekkorban sokszor érezzük, hogy a szülői elvárás, tiltás gúzsba köt. Mindig mást szeretnénk, mint amit kérnek tőlünk. Csak később jövünk rá, hogy minden a mi javunkat szolgálta. Ekkor nemesül példaképpé az édesapa, akire mindig lehet számítani, és a lehetetlen helyzetekben is megtalálja a megoldást. Megtanít vállalni a felelősséget, segít mindenben, ám ha kell, háttérbe vonul, és hagy kibontakozni. Szelítsége és türelme nevel engedelmességre. Így folytatja Szent István az intelmeket. Légy tisztességes, hogy soha senkit szándékosan meg ne alázz. Légy alázatos is, hogy az Úr téged felmagasztaljon itt és a jövendőben. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz. Nagyon szép és nagyon nehéz intelmek ezek, de megéri őket megfogadni. A tisztesség, alázat, irgalom, mintha hiányozna belőlünk néha napján. Sok apa tanítja azt a gyermekének, hogy védd meg magad, üss vissza, tapos, mindig nyertesként kerül ki a küzdelemből, nem számít a tisztesség, ha a siker a tét. Ők úgy vélik, hogy a mai farkas törvények erre kényszerítik az embert. Az evangélium és Szent István intelmei azonban arra nevelnek, hogy megéri tisztességesen élni, irgalmasságot gyakorolni és önmagunkat megalázni, mert eljön az a pillanat, amikor mindenért felelni kell, és csak egy jó felelet létezik. Azután jön a fölmagasztalás, vagy a megaláztatás. Szelídség, szemérmesség, mértékletesség, erényesség és kegyesség. Ezekre buzdítja írásában Szent István a fiát, aki sajnos nem tudta beteljesíteni az apai vágyat, mert idő előtt meghalt. Nagy kár, hogy Imre herceg nem uralkodhatott, mert benne minden adott volt ahhoz, hogy jó király legyen, hogy folytassa a megkezdett utat, és apja nyomdokain felvirágoztassa az országot. Nem tisztem, hogy értékeljem Szent királyunk életét és tetteit. Nem is tudnám. Komoly történelmi fejtegetésekbe se kezdenék, mert nem értek hozzá. Inkább csak arra próbáltam rávilágítani, hogy mennyire fontos volt életében az apaság, a fia iránt érzett szeretet és tisztelet, amelyre a legnagyobb bizonyíték az intelem, amelyet sok történész az első alkotmányunknak tart. Végigolvasva és elmélyedve benne rádöbbenünk arra, hogy nélkülözhetetlen az apai tanács. Bárcsak a mai édesapák is ilyen szeretettel intenék gyermekeiket a hit megtartására, az imádság fontosságára, az idősek tiszteletére, az irgalmasságra és a szerénységre. Ezek nem elavult fogalmak, és nem jelentik azt, hogy ezeket betartva ne lehetne sikeres életpályát befutni. Épp ellenkezőleg, csak így lehet teljes, Istennek tetsző életet élni. Jó lenne, ha a mai gyermekek is átéreznék ennek a súlyát, és nem életük végén sóhajtanának föl, hogy milyen kár, hogy nem engedelmeskedtem még fiatalon az atyai intelmeknek.
Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában. Éljen örök boldogság,
Balczó András, a háromszoros olimpiai bajnok és tízszeres világbajnok, minden idők legnagyobb magyar öttusázója, tegnap augusztus 16-án töltötte be 88. életévét. A következő percekben arról tesz tanúságot, kinek tulajdonítja sport sikereit, és hogyan talált a boldogsághoz vezető útra.
Bennem nagy vágy volt arra, hogy jó versenyző legyek. Biztos voltam abban, hogyha egyszer nyernék egy világbajnokságot, gondoltam ezt 16-17 éves koromban már, nyernék egy világbajnokságot ötusában, életem végéig maradéktalanul boldog lennék. Mivel az ember a boldogsága kedvéért mindent hajlandó megtenni, különösen fiatalkorban, ezért aztán nem volt kétségem efelől, hogy nekem Pestre kell menni, edzeni kell, mindent megtenni, 24 órából áll a nap, mindent annak érdekében beállítani, hogy a verseny eredményem javuljanak. 63-ban nyertem először világbajnokságot, és 69-ben az egymás után következő 5. világbajnokságot is megnyertem. És a maradéktalan boldogság az 5. után sem volt sehol. Akkor kezdtem ilyetten keresni, hogy hol van a maradéktalan boldogság, ha egy ilyen mérvű siker után sincs az embernek boldogsága. Honnan lehet például akaraterőt szerezni? Mivel elmúlt belőlem, látván, hogy az elért ilyen nagy sporteredmény sem tesz boldoggá. Nem volt kedve medzeni már. Többek között a Bibliába is kutakodtam, ott találtál egy mondatot, Jézus mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Százszor hallottam, soha nem értettem, akkor megértettem. Valami a lelkem mélyének világossá vált. El kell engedni a nyerésvágy görcsét, mert különben nem lehet nyerni. Valami átfordult bennem. Meggyőződésem, hogy amikor a lelkünk mélyén feladtunk valamit, akkor válunk alkalmasakká, akkor kerülünk a siker körülményébe. Mert utána az ember bármit csinál, úgy érzi, mintha nem ő lenne, aki dönt, aki erőt feszít, aki cselekszik, hanem valaki, mintha vinné. Az egész egy kegyelmi állapot, magától megy minden. Néha visszanézve látja az ember csak, hogy nem ő az érdemszerző, hanem valaki tolta, mint a tolószékbe a bénát, vagy vezetik, mint a vakot. Adi úgy mondja az egyik versében, ha néha-néha győzök, tudom, ő járt előttem, kivont a kardját, megelőzött. De ezt nagyon sokszor csak visszanézve tapasztalja az ember. De ha megtörténik ez a felismerés, és elkezdek például dicsérni valakit, mint engem sokszor dicsérnek, Bandi, neked milyen akaraterőd volt, stb. Ha hagyom magamon ezt a rám rakott érdemet, engem lehúz. Nekem kötelességem immáron, aki felismertem, hogy ki az érdemnek a gazdája, nekem kötelességem már rámutatni. Nem én. Nekem nem volt akaraterőm. Kedvet kaptam, rengeteget kaptam. Nekem ahhoz kellett volna akaraterő, hogy ne edzésre menjek, hanem sörözni menjek, vagy moziba menjek, ahhoz kellett volna akaraterőm. Nem tudtam arról, hogy akaraterőm lenne. Kedvem volt, hajlandóságom. Mindenkinek van egy külön küldetés a világban. Nagyon nagy hiba, ha elkezdjük irigyelni a másiknak az útját, a helyzetét, a sorsát. Mert ő nem szenvedett. Holott, visszanézve, mindenki tudja, a szenvedés, amin keresztül ment, az óriási hasznokkal járt számára. Ez a szenvedés az olyan, hogy az ember nem szeretne szenvedni, de ha túl van rajta, rengeteg haszon van belőle. Nyilván, hogy egy elszánt edzés egy sportolnak, amikor szenvedése, kínlódása, kimerülésekkel jár, valahol az embernek hasznára válik. De ezt ehhez, hogy ez hasznára válik, szükséges az a tudat, hogy az életünknek a kormányosa, a megkonstruálója az az Isten. Ha ezt nem fogjuk fel, akkor állandóan bosszankodunk, vagy büszkék vagyunk, vagy gőgösek vagyunk, vagy depressziósok vagyunk, mert nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Ha valaki ezt felismeri, megkönnyebbedik az élete. Nem kell olyan természetű elvárásnak megfelelnie, amit az emberek akasztanak a nyakába, és leterhelik vele. Le lehet dobni. Túl kell mutatni az Isten. Ő volt, nem én. Én megkaptam a lehetőséget, és túljutottam rajta. Ezt szándékozta velem tenni az Isten. Nyilván, hogy van, akik felismerik, van, akik nem ismerik. Én ezt felismertem. Ez a siker állapota, a neki való átengedődöttség. És a sikeresség, sikertelenség mind hasznára válik az embernek.
Aggódva figyeljük forrongó világunk üldöztetésekről, háborúkról, gyűlölködésekről szóló híreit. Bár kiszolgáltatottaknak és tehetetlennek érezhetjük magunkat, mégis él bennünk a remény. A rossz, a gonosz véglegesen nem kerekedhet felül. Ezt a meggyőződésünket szeretnénk erősíteni a következő gondolatokkal. Iés Gyula az Éden elvesztése című oratóriumának részletét ajánljuk hallgatóink figyelmébe, melyet Császár Angela Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész előadásában hallgatunk meg. Egyik dunakeszi találkozásunk alkalmával készítettük ezt a hangfelvételt, ahol a művésznő egy baráti társaságnak mondta el a bátorító gondolatokat.
Ősidők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz. És azok viadala dönti el a világ dolgát. De az szerint, hogy mi melyikük táborába állunk. Istenek nem élnek, de a táborok állnak. És a küzdelem egyre keserűbb. És a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet. Mégpedig épp a rossz felé most. És mi fordíthatunk rajta? Mi méhek a sasok csatáján. Te egyszerű baka, nem lőhetsz oda, ahol az ellenség vezérkara fészkel. Tüzérségével sem versenyezhetsz, de nem igaz, hogy nem te voltál egyszerű gyalogos a legfontosabb mindenkor, minden hadjáratban. Az vagy ma is. Mi volt épp a legutóbbi háború tapasztalata? Hogy mindenki, mindenki, de mindenki hadviselő. Hogy tehát nem harcolhatunk, ez megint a gyávaság szava. Hogy harcunk úgy is hasztalan, ez meg a kibúvás szava, az emeletes gyávaságé. Kettőt sem kell lépnünk. Két lépcsőt sem, s a rossz, az ős ellenség ott van, hogy lebírjuk. Hogy emelkedjünk. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. Ahol egy ártalmas hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy tévedésünket beismerjük, két lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót, bár istállóban rendreintünk, egy lépcsőfok. Ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül tesszük a jó rendet, 10 lépcsőfok. A borjú, a kismalac szája megcsitítása is lépcsőfok. De még a virágé, a búzáé, egy gépé, egy rété, egy csecsemőt kézbe venni, anyjának szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni. Minden, ami a világnak valahol örömet ad, a csók, ami addig nem volt, a gyerek, aki most lett, lépcsőfok, mind fölfelé. Igen, innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráúszíthatjuk a jót, üthetjük, ránthatjuk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal és a még jobbal. Fölérhetünk hát mégis azokba a sziklafészkekbe, ahol ükanyáink sárkány gyanítottak, de ahol ma sárkánynál is iszonyúbb erő lakik. Fölérhetünk. Így, vagy úgy, apránként, vagy még aprózottabban, de akár nagyolva is. És egészen fölérhetünk, egészen. Mikorra? Azt nem tudom. Nem. A legfontosabbat. A legfontosabbat azt tudom. Micsodát? Hogy mikor indulhatunk, s honnan. Mikor? Helyből. Azonnal. Innen. Hát csak is innen. Hogyan? Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, az is egy lépcsőfok. Ha elgondolkodtok rajta, két lépcsőfok. Ha hazamenve innen csak egy szó, egy szépen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott emberi szó erejéig valóságra váltjátok, 20 lépcsőfok. De fő, hogy jókedvűen, nem csak tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó, tiszta arccal is.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!